10. Sloan kekiszínű rövid nadrágot, fekete műbőr derék táskát és rózsaszínű golfinget viselt. Tejfehér, csontos lábai akár egy rövid struchoz is tartozhattak volna. A feleségem miatt vettem fel, magyarázkodott a sortra pillantva. Azt mondta, különben hőgutát kapok, és ez nem lenne célszerű éppen a szabadnapomon. Lukasz átpillantott az íróasztala fölött. A fegyvered a deréktáskában van? Igen. A Brinkhoffból szereztem. Te épőzáras, sehol nincs rajta igazi cipzel, látod? Felállt, felrántotta a deréktáska elejét, és lejött az egész teteje. A forgópisztolyt egy pánt rögzítette a cső fölött, és amikor Sloan kirántotta a fegyvert, levált. Nagyon ravasz, mondta Lukasz, és hátradőlt. De hülyén néz ki. A feleségem szerint... A feleségednek olyan az ízlése, mint egy sváb bogárnak. Megmondom neki, mi a véleményed róla. Ha megteszed, megöllek. Valaki óvatosan kopogott az ajtón. Bolj be, szólt ki Lukasz. Az ajtó kinyílt, és Hale Allen elindult befelé, de félúton megtorpant, amikor megpillantotta Sloan-t a keki sortban, rózsaszín inkben, pisztolyjal a kezében. Lukasszal szeretne beszélni? Kérdezte Sloan. Csak ha ráér, mondta Allen. Éppen le akartam lőni, közölte Sloan. Nem várná meg? Nos, gondolja, hogy ebédidőre jobban lesz? Na, menj már! Kérte Sloan-t Lukasz, aztán udvariasan, kíváncsisággal telve fordult Allenhez. Jöjjön csak, foglaljon helyet. Tudnak valami újat az üggyel kapcsolatban? Kérdezte Allen. Szorongva nézett körül az irodában, lábát idegesen keresztbe, majd egymás mellé rakta. Még dolgozzunk rajta, de az az igazság, hogy elakadtunk, mondta Lukasz. Egy hét telt el azóta, hogy Carmel Lone-nal beszélt. A gyilkossági helyszíneken talált nyomokat aprólékosan felülvizsgálták, de nem mentek semmire. Közben a közeli vidám parkban összedőlt az óriás kerék, két gyerek meghalt, további 7 súlyosan megsérült. A médiák már nem foglalkoztak a kivégzésekkel, mivel a riporterek és a biztonsági ellenőrök az államban található vidám parkok nyomába eredtek. Mivel elakadtak a nyomozással és megszűnt a közönség érdeklődése, enyhült a rájuk nehezedő nyomás. Lukasznak az volt az érzése, hogy az ügy hamarosan a megoldatlan gyilkosságok akta halmazában végzi. Hallott valamit Barbara szüleiről? Kérdezte Allen. Csak kósz a híreket. Be fognak perelni, mert azt hiszik, közön volt Barbara meggyilkolásához, mint az O.J. Simpson ügyben, mondta Allen méltatlankodva. Megpróbáltak kizárni az örökségből, hogy ők kaparinthassák meg a pénzét. Aztán kiderült, hogy a vagyon 90%-át nem is rám hagyta, hanem az alapítványra. Ha beperelnek és nyernek, akkor az egész pénz az alapítványé lesz. Egyetlen fillért sem kapnak. Hű, jegyezte meg Lukasz. Bizony. Erre azt mondták, meg vannak lőve, nincs értelme pereskedni, ha nincs kézzel fogható haszna. Ejtették a vádat. Jegyezte meg Lukasz. Ahogy mondja. Allen ingerült volt, a szemét mégis elkapta Lukaszról. Lukasz olyanoknál tapasztalt ilyesmit, akik valami miatt bűnösnek érezték magukat, és éppen beismerő vallomásra készültek. Allen nem azért jött ide, hogy az anyósáról és az apósáról beszélgessenek. Folytassa csak, biztatta Lukasz, majd hátradőlt és megpróbált barátságosnak látszani. Közben arra gondolt, bárcsak visszajönne Sloan, aki mestere volt az ilyesminek. Hogy van? Minden rendben? Kicsit nyersek voltunk magához. Hát, mosolygott Allen, most kezd bele, gondolta Lukasz. Azért jöttem, mert maga ismeri az ügyet, helyén van a szíve, és agyafurt fickó hírében áll. Rendben, lendítette tovább Lukasz. Valami miatt nagyon különös érzésem támadt az üggyel kapcsolatban. Úgy érti, lelkileg felkavarta? Én nem egészen, mondta Allen. Elszántan előre hajolt, tudja, én tényleg szerettem Barbarát. A maga csöndes módján szórakoztató volt. De sokban különböztünk egymástól, és az a kis kaland, tudja, hogy megcsaltam, ugye? Igen, válaszolta Lukasz, és legyintett, mintha azt mondaná, na és, mindannyian ezt tesszük. A puhatolozó mosoly ismét átsúant Allen arcán. Amikor Barbara meghalt, szörnyen éreztem magam. A maga emberei rájöttek a viszonyomra, de nem szóltak Carmelnek. Amikor rájött, a plafonon volt. Beszélt Louise-zal, és most már teljes az űrzavar. Lukasz bolintott. Érthető, hogy rosszul érintette Carmelt. Ha figyelembe vesszük a lehetőségét, hogy védi magát a bíróságon... Jó, mondta Allen figyelmen kívül hagyva a megjegyzést. Tehát nem ide akart kiukadni, gondolta Lucas. Aznap, amikor elmondta neki, hogy már nem vagyok gyanúsított. Lucas a fali naptára nézett. Pont, ma egy hete. Pontosan, egy héttel ezelőtt, folytatta Allen. Carmel feljött hozzám, hogy elújságolja a jó hírt. Ittunk, blabla, blabla, aztán egyszer csak rám vetette magát. Tényleg? Mondta fel Lucas a szemöldökét. Igen. Méghozzá elég szívosan. Hát tényleg feltartóztathatatlanul. Ismeri Carmelt. Megszerzi magának, amit akar. Lucas megengedett magának egy halvány, cinkos mosolyt. Egyszerűen elvette az eszemet. Azóta háromszor látogatott meg. Nem hangzik ez rosszul? Tiszta őrület. Már aludni sem tudok miatta, a barátaimnak sem beszélhetek róla. Ha elmondom nekik, laposra vernének. A legtöbbjük egyúttal Barbara barátja is a klubból. Lucas megrázta a fejét. Én nem izgatnám magam túlzottan emiatt. Nem egy ember reakcióját néztem már végig a házastársa halála után, és higgyel, nem maga az első, aki a felesége meggyilkolása után lefekszik az első nővel, aki az útjába került. Talán a nemi ösztönök miatt van. Gondolja, mondta Allen. Mintha felderült volna. Megkönnyebbült. Lucas nem volt biztos benne. Valahogy úgy, mondta Lucas. De ha már így elmondta mindezt, miért éppen Carmel? Nem a maga esete. Cheryl nyomozó szerint maga meglehetősen laza fickó. Carmel viszont... Cheryl nyomozó a lány, aki hullámos alakot rajzolt a kezével a levegőbe. Ő az. Nagyon helyes lány. Ismét elkapta a tekintetét és előre görnyett. Carmel azt mesélte az ágyban, hogy már 2 éve szerelmes belém, csak titkolta, mert azt hitte reménytelen, hisz egy gazdag nő volt a feleségem. Azt is mondta, hogy Louise, tudja a nő, akivel viszonyom volt, síralmas, hozományvadász, örökvesztes. Nagyon felindultam, mondta. Tényleg? Lendítette ismét tovább Lucas. Komolyan mondom. Megragadta a farkamat, kijelentette, hogy levágja, ha még egyszer Louise-t merészelem dugni. Hú! És azt állította, hogy 2 éve szerelmes magába? Igen. Valami apróság óta, ami egy étteremben történt. Én még csak nem is emlékszem rá. Elhitte neki? Mármint, hogy szerelmes magába? Jó, tudom, hogy megképzetten hangzik, de igen. Hallania kellett volna, ahogy beszélt. Emlékezett rá, mit tettem, mit mondtam, elsorolta a helyeket, ahol véletlenül összefutottunk, és az időpontokat, amikor pár szót váltottunk. Lucas eltűnődött, majd megkérdezte. Találkoznak ma este? Természetesen. Mostanában minden este. Azt mondta, pár éven belül összeházasodunk. Hűha! Lucas az ablak felé fordította a székét, ujjait a szája elé tornyozta és kinézett az utcára. Remélte, hogy úgy néz ki, mint Sherlock Holmes. Aztán újra Allen felé fordult. Mit gondol, magával tartana, ha azt javasolnám, menjenek el Penelopéhoz? Penelope? Ó, az ördögbe is, persze, imádja az ilyesmit. Minetonkát, a tavat, meg mindent. Divatos, drága. Akkor hívja fel. A belvárosban lakik, igaz? Olyan mesébe illő lakása van, amilyeneket a Star Tribune-ben szoktak mutogatni, ugye? Lucas pontosan tudta, hol lakik Carmel. Egy bankár barátjával élcelődtek rajta, aki ugyanabban az épületben lakott. Így van, tényleg csodálatos lakás, erősítette meg Allen. Telefonáljon neki, javasolja, hogy menjenek Penelopéhoz, és amikor magánál találkoznak, kérje meg, hogy ő vezessen. Találjon ki valami jó kifogást. Mondja azt, hogy kificamította a bokáját. De semmi olyan komolyat, hogy sántítania kelljen. Egyébként is ő szokott vezetni, mondta Allen. Nem szereti az autómat. Barna és krémszínű Lexuson van. Japcsi Verdának szokta nevezni. A piros Jaguárral szokott jönni. Nagyszerű. Ne említse neki a beszélgetésünket, mondta Lucas. Csak vigye el oda, és jó sokáig vacsorázzanak. Hogy lesz? Mit akar tenni? Megfigyeljük, válaszolta Lucas. Persze nem én személyesen, hanem egy másik fickó. Mit akarnak megfigyelni? Kíváncsiskodott Allen. Ez az egész egy kicsit sok nekem. Ne feledje, akár tetszik, akár nem maga gazdag. Ráadásul jóképű. A nők buknak magára, és nem könnyű kiszúrni, melyikük őszinte. Tehát oda küldök valakit, aki, hogy is szokták mondani? Olvas az érzelmekben. Megkérem, hogy figyelje egy kicsit magukat, és mondja el, mit gondol. A test beszédéből és hasonlókból vonja le a következtetését. velünk vacsorázik? Kérdezte értetlenül Allen. Nem, dehogy, csak ott lesz, mondta Lucas. Ne nézelődjön, ne keresse, egyszerűen érezze jól magát, és gondoskodjon róla, hogy elég sokká maradjanak, és a fickó elvégezhesse a munkáját. Az érzelmek leolvasását? Lucas széttárt a karját. Ez minden, amit tehetek. Amikor Allen távozott, Lucas hátradőlt és percekig a plafont bámulta. Carmel Lawnon gondolkozott. Felidézte minden szavát az Allen gyilkosság óta, visszagondolt párbeszédeikre, és egy apró drága körre bukkant. Amikor utoljára beszéltek, Carmel szándékosan nyers megjegyzéssel illette a három halott latin-amerikait és a felsőbb osztálybeli nőt. Legalábbis Lucas úgy emlékezett, és az is az eszébe jutott, hogy alig találtak olyat, aki azonosította volna a holtesteket. Azon tűnődött, közzé tették-e már a neveket, amikor Carmellel beszélt. Úgy emlékezett, nem. Bárki tudja, talán a tévések beszéltek a zsarukkal a ház előtt, és valamelyikük locsogott. Vagy valamelyik riporter szomszédjánál érdeklődött, és a nevek napvilágra kerültek. Lehetséges. Ez megmagyarázná, hogy honnan tudta Carmel, hogy a két Dinky Towny halott latin-amerikai volt. Carmel Lawne. Lucas leírta a nevét az író tömbre, nézte egy darabig, húzott egy nyilat, és újabb nevet firkantott le. Rolando D'Aquila. A másiktól 90 fokos szögben még egy nyilat húzott, és felírta Hale Allen nevét. Ismét tűnődött, majd újabb nyilat húzott Carmel és Barbara Allen között, majd még egyet, amelynek a végére a halott latin-amerikaiakat írta. Carmel kapcsolata Marta Blancával és megboldogult barátjával természetesen csak a képzeletben létezett, de nem volt bizonyítható. Hirtelen, mintha jeges kéz markolta volna össze Lucas szívét. Már tudta, mit fog tenni, még azt is a legapróbb részletekig tudta, hogyan fogja végrehajtani, de megborzongott az ötlettől. Úgy érezte magát, mint a milliómos, aki áruházi tolvajlásra készül. Carmellel játszadozni nem ugyanaz a súlycsoport, mintha beleártaná magát egy drogos, szerencsejátékos vagy fegyveres rabló dolgaiba. Ha elcseszi, még börtönbe is kerülhet. Pár perc múlva kikászálódott a székéből, lesétált az előcsarnokba, a gyilkossági csoport irodájába. Sloan épp menni készült. Tiszta libabőr vagyok ettől a rohadt légkonditól. Mit csinálsz ma este? Kérdezte Lucas. Valószínűleg moziba viszem az öreglányt. Ha elvinnéd Penelopéhoz a Minnetonkatóhoz, fizetném a vacsorátokat, és még a túlórát is elszámolnám neked. Meggyőztél, mondta gyorsan Sloan. De csak mert ha nemet mondanék, az öreg lánya fejemet venné. Sloan lánya egyetemre járt, és a tandíj miatt nemigen engedhettek meg maguknak semmiféle luxust. Mi lesz a feladatom? Amikor Sloan elment, Lucas felhívta Jim Bonnet, a Polaris Bank elnökét. Mond Jim, attól leszel ma este 8 és 9 között? Igen, szükséged van valamire? Beszélgetni szeretnék. Talán 10 percre lenne szükségem. Körbe forgok a saját tengelyem körül, mint a hibbant kutya. Napközben egyetlen szabad percem sincs. Te is folyton elfoglalt vagy. Ugorj csak be! Kerin örülni fog, ha láthat. Hogy van? Bon felesége gyermeket várt. Hát egy kicsit már látszik. Ti aztán nem vesztegetitek az időt. Igen, de ebben a korban már természetes. Myron Banzon mindenkinek azt mesélte, hogy az anyja kemény narkos volt és hippi, hogy az eredeti neve Kék Golyó, és hogy az apja az Oaklandi pokol angyalaihoz tartozott, mielőtt az angyalok kiöregedtek. Az egész történetből egyetlen szó sem volt igaz. A szüleit valójában Myron és Adele Banzonnak hívták, és tejgazdagságot vezettek a Wisconsini Eau-Claire-ben. Bullé kocsirendező volt Penelope-nál. Látta, amikor a piros Jaguar befordult a parkolóba, és két társához fordult. Ez az, a lenyém. Csak a harmada, öregem, mondta a barátja Richard Smith, aki megpróbálta rávenni a barátait, hogy szólítsák különcnek. A harmadik kocsi rendező bólintott. A harmada? Nem gond, mondta Kék Golyó. Jól megdolgozom a csajt. Rendben. Különc felismerte a Jaguárt. Ennél a tyúknál golyó esélyei a nullával voltak egyelők, különösen abban a verklis majom öltözékében. Ennek ellenére golyó akarta ezt a kocsit, de mindannyiuknak megvoltak a kedvencei. Átvette a Jaguárt és 10 dolcsit Carmeltől, aki rávillantotta mosolyát. Köszönöm, asszonyom, mondta, és igyekezett legjobb formáját hozni. Igyekezete nyilvánvalóan célt tévesztett, de a mesztelen válló nő a barátjával ült az étteremben, és a fickó golyó szerint olyan volt, mint aki nyársat nyelt. Bepattant a Jaguárba, és az étterem melletti őrzött parkolóba hajtott vele. Lucas egy Chevrolet furgonhoz támaszkodott, és a volánnál ülő férfival beszélgetett. Elhozta a pénzt? Kérdezte Lucast. A kulcsok? Golyó Lucas kezébe hajította a kulcsot, ő pedig az ablakon keresztül a sofőrülésben ülő férfinak adta. Lucas kicsire hajtogatott, bankjegyet csúsztatott a férfi markába. Beszélek McKinney-vel. Hát, jó lenne, ha kiengednék. Golyó a nadrág zsebébe tette a bankokat. Csak a Carmeltől kapott 10-es ment a közösbe. Nem hiszem, hogy menni fog, mondta nyersen Lucas. A teherautó belsejéből felhangzott a kulcsmásoló zúgása. A legtöbb, amit elérhetünk, a vádpontok enyhítése. De valamennyit mindenképpen le kell ülnie. Már börtönben van egy ideje, vetette fel Golyó. A húgáról beszélt, aki 2 évvel ezelőtt költözött utána a farmról a nagyvárosba, és Baby Blue művész néven intézte 2-es ügyleteit. Egy hónapja a börtönben kuksol és az ítéletre vár. Nem számíthatnák be ezt az időt? Ezzel sajnos nem, válaszolt Lucas. Ha nem lett volna nála a fegyver, hát nem is az ő puskája volt, hanem Eddie-é, érvelt indulatosan a férfi. Mégis nála találták meg. Beszélek McKinney-vel és a fiúkkal. Talán megpróbálnak pár hónap enyhítést elérni. Pillanatnyilag 1 év vagy egy kicsit több is kinéz neki. Tegyen meg mindent, amit csak lehet. Maga pedig maradjon ki a zűrökből, halver, tanácsolta Lucas. Ha másképp nem megy, menjen haza. Persze, és tehéntőgyek között tengessen fiatal éveimet. Akkor vigye vissza a seggét Dunwoodba. Mennyi van még hátra? 1 szemeszter. Na, hát azt már Google-ba is kibírja. Utána vállalhat valami rendes állást, ezt bárhol megteheti. Persze, persze, mondta Bulé. Nem kíváncsi a Dunwoodi szónoklatomra? Semmi kedvem a kocsi rendezéshez, de a tehénfejéshez se sokkal több. Rock'n'roll-ra születtem. Mire született? Kérdezett vissza hitetlenkedve Lucas. A férfi a teherautóból átszólt Lucas válla fölött. Kész vagyok. Visszaadta Carmel kulcs csomóját Lucasnak, aki átnyújtotta golyónak. Dunwoody, mondta Lucas. Rock'n'roll, válaszolta a másik és elsétált. Lucas tökéletesen szabott, sötétkék öltönyében, kezében fekete bőr iratt táskával a portás asztalához lépett, és csak annyit mondott, Jim Bone. A portás az előtte heverő listára pillantott, és a neve iránt érdeklődött. Lucas Davenport. Jobbra is fölfelé, Mr. Davenport, igazította útba a portás, és kipipálta Lucas nevét. Lucas kisebb vagyóra tett szert, amikor eladta számítógépes szimulációval foglalkozó cégét. A tranzakciót Bone bankja bonyolította. Kockázatos, huhogott Bone. Ha a gazdaság esetleg mély repülésbe kezd, ugyan kifizet 100 dolcsit egy menetért. Lucas bólintott. Az igaz, de nekem nincs is szükségem 100 dollárra, én már 60-ért is megszervezem. Csak hogy fogalmat sincs, hogyan kell golf tanfolyamot vezetni, mondta Bone. Na, hogy nincs. Nem is akarom, hogy legyen. Ezért tárgyalnak hivatásos vezetésről. Ez nem butaság, ismerte be végül Bone. A lényeg, magyarázta Lucas, hogy most azonnal oda tudjam adni a nagy részét a lányomnak, a többire jelzálog kölcsönt veszek fel, a többletet a pálya fenntartására és a létesítményekre fordítom. Mire a lányom betölti a 25-öt vagy a 30-at, az övé lesz az egész korlátolt felelősségű részesedés, vagyis 99%, és az enyém lesz a kisebbségi partner részesedés, azaz 1%, eladjuk, és biztosítva van a lányom jövője. Minimum 4 vagy 5 milliót felmarkolhat, de ki tudja. Talán még 10 milliót is. Az elképzelés nem rossz, de az igazat megvalva, hosszú távon talán jobban jársz, ha állami kölcsönt veszel föl. Amikor végeztek, Lucas elköszönt Kerintől, aki sokkal lágyabbnak, nőiesebbnek tűnt, mint amikor először találkoztak. Lelassult, Boldog volt és önmagával elégedett. Szólok a fiúknak, hogy dolgozzák ki neked a részleteket. Egy héten belül meg lesz. Kösz, Jim! Azon a szinten, ahol Bone lakott, öt ajtó nyílt a folyosóról. Bone-en kívül összesen három lakás volt még ott, az ötödik ajtó pedig a tűzlépcsőhöz vezetett. Biztonsági kamera nem volt, Lucas megvárta, amíg becsukódik a liftajtó, és megnyomta a 27-es gombot. A lift elindult fölfelé, ő pedig nejlonharisnyát húzott elő a nadrág zsebéből, szétnyitotta és a feje tetejére húzta. Ha lett volna valaki a folyosón, feltűnés nélkül visszavonulhat. A 27. emeleten halotti csönd uralkodott. Az ajtót eltorlaszolta lábával, és még a liftben a fejére húzta a harisnyát, feltűrte zakója hajtókáját, és gyors pillantást vetett a folyosóra. Nem látott videokamerákat. Gyorsan Carmel lakásához sétált, és a zárba csúsztatta az első kulcsot. A kulcs elfordult. A másik kulcs az irodái lehetett. Valahol a lakás hátsó részében égett a villany. Álló! Szólt, de nem jött válasz. Álló! Gyorsan körülnézett, mindent ellenőrzött, az idegei táncot jártak. Máskor is elkövetett már ilyesmit, de akkor egy szerencsétlen betörőről volt szó. Carmel telefonregiszterével kezdte, tucatnyi nevet talált benne, legtöbbjük ügyvédi irodákhoz vagy cégekhez kapcsolódott, hivatalos ismeretségek voltak. Néhány név mellett csak egy szám állt, de általában inkább kettő. Egy irodai és egy otthoni. Valószínűleg nem a gyilkos telefonszáma. Lucas kiírta azt a 10 nevet, amelyik mellett csak egyetlen szám állt. A konyhában is talált egy címjegyzéket, és ebben nyilvánvalóan kizárólag magánjellegű telefonszámok szerepeltek. Akta táskájából előbányázta apró Nikon fényképezőgépét, 16-szor elsütötte, újra töltötte a gépet, csinált még 7 felvételt, majd visszapottyantott a táskájába. Szisztematikusan átfésült az egész lakást. A dolgozó szobában Dell számítógép állt, beépített információ tömörítő meghajtóval. Bekapcsolta a számítógépet, a dokumentumok ikonjára klikkelt, és valamennyi dokumentumot floppy lemezre másolta át. Amint a számítógép belekezdett a műveletbe, a szoba másik felébe ment, és sorban átnézte az irattartókat. Az utolsó fiókban egy halom kifizetett számlára lelt. Nem voltak nagy összegek, csak a szokásos havi kiadások. Gyorsan átfutotta őket, elkülönítette az utolsó 4 hónap telefonszámláit, és ismét a fényképezőgép segítségéhez folyamodott. Az utolsó számla majdnem pont 1 hónapja készült. A konyhába ment, átnézte a borítékok csinos kis halmát, és talált egy bankszámlát. Újra rátört az idegesség, felemelte a teáskannát a tűzhelyről, kicsit megrázta, hogy ellenőrizze, elég víz van-e benne, majd alágyújtott. Miközben arra várt, hogy felforjon a víz, körülnézett a hálószobában. Sehol semmi szembetűnő. Óvatosan bekukkantott a szekrényekbe, attól félt, hogy netán megbolygat valamit, ami Carmel gyanakóvá teheti. Itt sem talált semmit. Gyorsan benézett a WC-be, és már éppen be akarta csukni az ajtót, amikor a szeme rezes villanáson akadt meg. Öntudatlanul is rögtön tudta, mi az. Lehajolt, kezével végig simította a szőnyeget, kitapogatta az egyenetlenségét, és egy 22 mm-es töltényt tartott a kezében. Apró, golyóstól alakú elemlámpát vett elő a zsebéből, átnézte a WC padlóját, de nem talált több lövedéket. Eltűnődött, majd a zsebébe tette az elhullott lőszert. Bezárt a WC ajtót, közben a teáskanna fütyülni kezdett. Visszasietett a konyhába, a gőz fölé tartotta a boríték hátulját, felnyitotta a pecsétet, kivette a számlát, fényképet készített a távolsági hívásokról, majd újra lepecsételte a borítékot. Visszatette a teáskannát a helyére, szimatolni kezdett. A ragasztó szaga bármilyen gyengén, de ott szállongott a levegőben. Remélte, hogy Carmel nem érkezik haza túl hamar. Az irodában némán kuksolt a számítógép, Lucas sebesen átlapozott néhány fájt a könyvtárban, némelyiket átmásolta az információ tömörítő ikonra. Várt, amíg a fájlok nyomtatása befejeződik, aztán bezárta a gépet. Jól van, mi van még? Távozni készült, de utoljára még körülnézett. Mesébe illő lakás volt, de az irattartókban sorakozó anyagtól és a fiókoktól eltekintve túl steril, szinte halott. Minden a helyén, mint egy színpadi jelenetben. A zsebében megcsörrent a telefon, Sloan jelentkezett. Indulnak, újságolta. Épp most hozták ki nekem a rákkoktélt. Remélem, nem kell követnem őket. Dehogy, menjenek csak. Mi a véleményed? Jól egymásba gabajodtak. Egész este csókolóztak, egyepetyésztek. De szerintem a fickó várt valakire. Végig a helyiséget pásztázta, folyton körbenézegetett. Hű, kíváncsi lennék miért, mondta Lukasz, és alig volt lelkiismeret furdalása. Hogy lehet az, hogy te még csak a rák koktélnál tartasz, ők pedig már mennek? Desszert helyett kérted? Hát, igen, vallotta be Sloan. Hangja rekettesen csengett. Imádom az ilyesmit. Amikor nem sokkal 11 után Carmel hazaért, másnap dolgoznia kellett, megállt a küszöbön és a levegőbe szimatolt. Valami nem stimmelt. Nem tudta volna megmondani micsoda, de valahogy áporodott volt a levegő. Valami megzavarta a kémiai összhatást. Nyitva hagyta az előszobai ajtót, hogy menekülhessen, ha úgy adódik, és körbejárta a lakást, de nem talált semmit. Hűha! Hümmögött, és becsukta az előszoba ajtót. Másnapra tökéletesen megfeledkezett erről az apró incidensről.